Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint az egyházunk a mai napra, 70. vasárnapjára igehirdetés alapjául kijelölte. Megírva találjuk Máté evangéliuma 13. fejezetében, a 44. verstől a 46-ig a következőképpen. Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember miután megtalált, elrejt, örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és megveszi azt a szántóföldet. Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres. Amikor egy nagyértékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt. Ámen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Vajon hányunknak futott át a fején, amikor az ige helyet mondtam, hogy mire is kell majd számítanunk? Legalábbis, ha nem néztük meg előre otthon, mert jó, ha összekapcsolódik a fejünkben Máté 13-mal az, hogy ebben a fejezetben példázatgyűjtemény áll. Hogy persze melyik versben éppen melyik példázat található, az már túl sok és túl részletes ismeret volna, de annyi akkor is jó, ha eszünkbe ötlik ennek a fejezetnek a hallatán, hogy itt egy példázatot fogunk hallani. Ráadásul ma ikrek születtek, sok hasonlóság van a két példázat között, és mégis jelentős a különbség is. Vannak, akik úgy gondolják, hogy Jézus mindig csak tömören beszélt, mert hát az evangéliumokban egy-egy beszédét találjuk, egy bekezdésnyit mondjuk, és akkor ezzel el is intézett mindent, nagyon tömören foglalta össze mindazt, amit el akart mondani Istenről és az országáról, és hát ennek a legkiváló példái lehetnek a példázatok, hiszen ezek valóban néhány mondatban tömören összefoglalnak valamit, nem pedig hosszan kifejtve magyarázzák el. De azért az evangéliumok alapján az is világos, hogy Jézus nem mindig beszélt tömören, ha esetleg ez időnként elő is fordult. Sokkal inkább arról van szó, hogy az evangélisták tömören összefoglalták a tanítását, és nem hát valamiféle nagy regény próbáltak írni evangélium gyanánt, hiszen arra figyeltek, hogy Jézusról úgy tegyenek bizonyságot, hogy ez minél többeket megragadjon, és nem az volt a fontos, hogy minden egyes beszédét szó szerint lejegyezzék, és aztán irattárban, archívumban megőrizzék, és mindenkinek később rendelkezésre álljon. Hát a hegyi beszéd van például előttünk, akár egy hosszabb beszédként, ami önmagában is leírva is hosszan maradt ránk, vagy gondoljunk csak arra, hogy mondjuk a 4000 ember megvendégelése éppen azért kellett, mert egész nap tanította őket. És hosszan beszélt hozzájuk. Tehát ilyen módon tulajdonképpen most a 13. fejezet is azt mutatja, hogy Jézus sokat tanított, és sokat beszélt az emberekhez, hogy minél több oldalról megvilágítsa nekik a mennyek országát. Tanítványoknak időnként ebben a fejezetben még külön el is magyarázza az értelmét, amikor ők maguk is tanástalanok. Így van a magvető vagy a konkoly példázatával. Most azonban csak a példázat áll előttünk, külön magyarázatot nem fűz hozzá Jézus. Bizonyos értelemben ezt most magunknak kell valami módon megtalálni, és nagyon érdekes lenne összegyűjteni a gondolatokat, hogy amikor ezt a példázatot halljuk, akkor mit értünk rajta? Mi fut át az agyunkon? Egyszerűen csak szó szerint az a kép, amit Jézus elmond, hogy tanácstalanul állunk, és nem tudjuk, hogy mit kezdjünk ezzel? Vagy az is elképzelhető, hogy valakit annyira rabul ejt ez a példázat, hogy hát nem tud kiszakadni belőle, és most tényleg csak ennek a szűk kereteiben gondolkodik, amit hallhattunk Jézustól. De az is lehet, hogy valakit ez úgy ragad meg, hogy csak úgy kavarognak a gondolatok benne. Lehet, hogy valaki számára az életének a különböző szakaszai jelennek meg, amelyek szemléltetései lehetnének a két példázatnak. Minden esetre szükség van akár gondolatébresztésül, akár kicsit összefoglalni, megérteni azt, hogy miről is szóljunk akkor ennek a példázatnak a kapcsán. Valóban a példázatok értelméről, vagy mi is egyáltalán az értelme ezeknek? Hiszen sok mindent nyitva hagy Jézus. Egyet azért semmiképp nem hagy nyitva, és a példázataiban talán csak egy-két kivétel, ha akad, de direktbe is mindig úgy szól, hogy miről beszél a példázat? Hát hasonló a mennyek országa. Tehát a mennyek országáról mondja el a példázatát, nem a földi események érdeklik, és nem azt öltöztetik valamiféle példázatos mesetörténetbe, hogy ez sokszor irodalomban, vagy akár a politikában is megtaláljuk, hiszen már az ókori rómaiak is sokszor úgy meséltek el egy történetet, hogy a valós élethelyzetet próbálták ezzel szimbolizálni, de most Jézus itt is világosan elmondja, hogy a mennyek országáról van szó, nem egy földi emberről, földműves vagy kereskedő legyen, hanem a mennyek országáról beszél. Az egyház nem a földek országáról szól, nem a bankárok világáról, nem a politikusok hatalmáról, császárok birodalmáról, vagy a kiskirályok uralmáról. A mennyek országáról tesz bizonyságot a példázat, a mennyek világáról, a mennyek birodalmáról és hatalmáról, a mennyek uralmáról és a mennyek uráról. És a kettős példázat nem véletlen, hogy így kerül egymás mellé, fontosak a különbségek is benne. Az elsőben a kincs hasonlít Isten országára. A másodikban a kereskedő. A földbe rejtett kincs úgy pottyan, mondhatnánk az ember ölébe, ha még a földből is pottyan elő, a gyöngyöt viszont tudatosan kutatja a kereskedő. Ezért egyesek szerint úgy érthető ez a kettősség, hogy az első az ember oldaláról mutatja be Isten országát, aki semmit nem tehetett érte, csak éppen a munkája során, a hétköznapi élet során belebotlott ebbe a kincsbe. Ugyanakkor utána bele kell adni apait, anyait ahhoz, hogy ezt tényleg megszerezhesse, hiszen az akkori viszonyok között a földtulajdonosé az a kincs, ami bele van rejtve. A második példázata vélemény szerint inkább Isten oldaláról írja le nekünk az eseményeket, Isten országának a tulajdonságát, és arról beszél, hogy Isten az, aki keresi az embert. És Isten számára mindent megér az ember megmentése, ezért odaadta az összes vagyonát, hogy ezt a gyöngyöt birtokolhassa. Persze semmi sem tökéletes egy példázat magyarázatában, itt is lehetne mondani, egy kicsit sántít a példa, mert hát miért kellene keresnie Istennek az embert konkrétan, de ugyanakkor értjük azért ezt a képet is, hiszen még a bűnesetnél is megkérdezi Isten, hogy Ádám hol vagy, mint hogyha keresnie kellene. Tehát ez se akadály ebben az értelmezésben, másrészt a példázatoknál tudjuk talán, hogy nem kell minden egyes pontot beazonosítani és megfeleltetni a valóságnak, hiszen azért példázat, mert egy vagy esetleg egy-két ponton kapcsolódik csak ahhoz, és nem pedig minden egyes ponton, mint egy hasonlat, egy allegória lenne. Ha minden esetre valószínűleg nem lehet éles különbséget tenni a kétfajta értelmezési változat között, azaz, hogy mit kell Istenre és mit kell az emberre érteni ebben a példázatban, bizonyára mind a kettőnek megvan a maga igazság része, és azért sem tűnik megalapozottnak csak az egyik vagy csak a másik értelmezés, mert hogyha Jézus nem tette nyilvánvalóan egyértelmű a megfejtést, és ezt nem magyarázta el se a tanítványoknak, se másoknak, akkor talán ennek a nyitottságnak is egy bizonyos oka van. Hát hadd gondolkodjunk csak el, hogy ennyi mindent rejthet ez a kagyló, amely ennek az iker példázatnak a gyöngyét rejti. Hát attól tartok tehát, hogy így mondom, hogy a magyarázatoknak a két kategória ez, az nem kizárólagos, nem vagy így kell lenni, vagy úgy kell lenni, hanem talán sokkal közelebb jutunk Isten országának megértéséhez, hogyha elgondolkodunk mindegyiken a két példázat között. Hát első esetben Isten országa, tehát a kincshez hasonlít, ez biztos, hiszen Jézus fogalmazza így a nyitó mondatot. Hát itt lehet jogos minden esetre az az értelmezés, hogy mi vagyunk a földművesek, akik belebotlottunk ebbe a kincsbe, mondhatni, kiforgatta az ekénk ezt a kincset, és aztán ez bizony olyan érték, hogy mindent érdemes odaadnunk érte. Másodjára meg a kereskedőhöz hasonlít Isten országa, így fogalmazza Jézus, és itt már jobb magyarázatnak tűnik sok szempontból valóban az, hogy Jézus ez a kereskedő, aki minket keres, és az is tény, hogy Isten szemében értékesek vagyunk, nem csak a mi szemünkben értékes Isten országa. Ő is arról beszél sok más helyen, hogy mi számára értéket jelentünk, hogy drágák vagyunk neki. És aztán Jézus valóban mindent odaadott értünk a kereszten, azért, hogy az övé lehessünk. Már melyik vonást is tekintjük, egyet mindenképp leszűrhetünk a példázatok alapján, azt, hogy félszívvel nem lehet Isten országát keresni és annak dolgaival foglalkozni. Aki rátalál a kincsre, annak ez olyan örömöt jelent, hogy boldogan odaadja mindenét érte. Persze van olyan értelmezés is, miszerint például már a földműves is Jézus példázza, a kincs pedig a hívőket. Ez szerint Jézus úgy kerül elénk itt most, mint aki felfedezi a kincset, és utána elmegy a keresztre, és eladja mindenét, hogy megváltsa a világot. Azt a világot, amelyben ez a kincs el van rejtve. Ez esetben valójában viszont nincs különbség a két példázat között, így nem is derül ki, hogy miért mondott Jézus ilyen ikerpéldázatot, és mi az oka annak, hogy először a kincs, másodszor pedig a kereskedő az Isten országát jelképező elem. Aztán persze olyanok is vannak, akik meg abban nem törődnek ezzel a képváltással, hogy a másodikat is úgy értik, hogy az ember cselekvését jellemzi vele a példázat. Hogy a kereskedők is mi vagyunk. Azonban összevetjük Jézus példázatait, amelyeket mondott és megőriztek az evangéliumok, akkor azért azt is meg kell állapítani, hogy a középpontban sosem az ember áll, hanem mindig Isten, az ő országa áll a középen. Így hát, ha az elsőben meg is jelenik az ember ott, akkor is a kincs a fontos, ami Isten országához hasonlít. A másodikban jogos a felvetés, hogy ha a kereskedő áll a középpontban, akkor valóban sokkal inkább ez maga Jézus lehet, aki halálával szabadulást ajánl fel mindenkinek, aki hisz. Ha egy pillanatra mégis a kereskedőben magunkat látjuk, akkor persze az a kérdés is könnyen adódik, hogy keressük-e mi ezt az igaz gyöngyöt. Mit teszünk Isten országának a megtalálása érdekében? Keressük mondjuk az Isten tiszteleten, az elcsendesedésben, igeolvasásban, imádságban. Megér annyit, hogy esetleg más előnyökről lemondjunk az érdekében? Érdemes kihagyni mondjuk egy jó kis filmet az Isten tisztelet miatt? Vagy érdemes kihagyni egy jó kis játékot az iskolatársakkal a hittan miatt? Érdemes konfliktusokat vállalni azért, mert ragaszkodunk a hitünkhöz egy más felfogású környezetben, és akár a családunkban is ezzel valamiféle viszály keletkezik? Vagy érdemes a munkahelyen megaláztatásokat elszenvedni, hátrányokat elszenvedni azért, mert a lelkiismeretünk szavára hallgatva kiállunk az igazság mellett a lassan mindent elborító hazugságok közepette is? Egy érdemes volt ebben a hóban elindulni ide, hogy Isten igéjét hallgassuk? Érdemes megfeszítve fáradozni napról napra a munkában egy kényelmesebb és jobb fizető állás helyett? És a világ persze erre rögtön rávágja, hogy nem, hát nem érhet ennyit. Jézus mégis határozott igennel felel. Persze, ha már az emberi oldalt elemezzük, akkor mégis talán álljon itt előttünk, hogy a földműves bár nem kereste, de belebotlott a kincsbe. És ezután nem fontolgatott semmit. Nem tanakodott, hogy megéri vagy sem, hanem mindenétől megszabadult, hogy ez a kincs az övé lehessen. És ez a hangsúly eltolódás már is megadja a két példázat hasonlító pontjának a változását is, és rámutat arra, hogy szó sincs arról, hogy ami szorgalmas keresésünkről lenne szó, mint a kereskedőnél tűn neki, hogy attól függene, hogy hogy szánom oda magamat Isten országára, hogy mit kapok érte cserében. Ehelyett arról van szó, hogy aki már egyszer rátalált Jézusra, annak utána nem kérdés. Annak nem jelent problémát, hogy akkor minden másról lemondja, szíves örömest megteszi ezt. Hiszen így olvasjuk, hogy örömmel megy el, és adja el mindenét. Nem hátrányként éli meg, hogy el kell adni, vagy nem hátrányként éljük meg, hogy ott kell hagyni televíziót, vagy társaságot, vagy éppen a hóba kell botorkálni. Nem örömest elindul, és Isten országát keresse mindenét. Pénzét teszi, hogy megvásárolja azt a kincset. Ez a világ szemében, ez valóban sokszor borondság. Emlékszem, talán már többször mondtam is, hogy hát középiskolás osztályfőnököm is annak idején, amikor megtudta, hogy teológiára pártolok át fizikusságra, akkor azt mondta jó szándékkal amúgy, hogy milyen bolond vagyok, hát otthagyni ezt a karriert, ami rám vár. De valóban bolondság volt ez. Vagy éppen az lett volna a bolondság, hogyha maradok? Az valóban biztos, hogy bizonyos értelemben jobban fizető állásokat talál az ember más környezetben, és más lehetőségeket, de egyáltalán nem biztos, hogy az jobb választás lett volna. Hiszen a mennyek országának kincse és igaz gyöngye, az lehet, hogy a forint alapú könyvelésben nem sokat nyom alatba, de mondhatjuk talán most így, hogy a hitalapú devizamérlegen mégis minden mást felülmúl. És ezért mégiscsak azt kell mondani, amit Jézus is a példázatban mesél, örömmel adja el mindenét ez az ember. És érdemes-e tehát mindent odaadni a kincsért, vagy inkább foggal, örömmel ragaszkodunk a földi csecsebecséghez? Aztán nehogy úgy járjunk, mint országunk a ma lévvel, miután mindenken leállt, végképp csődbe ment, és sok oka van ennek persze, de az egyiket azért ki lehet szűrni belőle, hát amíg nem akartunk mindent megtenni az érdekében, hanem ide-oda passzoltuk, és csak a nyereséget hagytuk másoknak kiszedni belőle, addig valóban nem lehetett előbbre jutni. Addig valóban nem lehet az a példázatbeli esemény, hogy megvegyük azt a földet, amiben a kincs van. És persze a malév az nem Isten országa, félreértés ne essék, csak egy példa, sok mást is lehetne hozni, amikor hagyunk elpusztulni értékeket egyszerűen azért, mert nem teszünk meg érte mindent, amit kellene. És hát életünk során nem éppen így heverünk romokban lelkileg, mert nem akarunk mindent odaadni Isten országáért. Egy nagyon fontos félreértést is ki kell küszöbölnünk, tehát mert csak látszólag áldozat. Sokan úgy gondolják, hogy micsoda áldozatot hoznak ezek az emberek, de csak látszólag áldozat, amiről Jézus szól. Hát valójában hatalmas nyereség az, amit mond. Nem lemondás, hanem megragadása ez a kincsnek. Bizonyos értelme persze igaz, hogy fel kell áldozni a földművesnek is, a kereskedőnek is mindent. És mégse kell áldoznia, és mégse áldoznia kell. Nem arról szól a példázat, hogy mit tegyünk, hanem egyszerűen csak azt írja le azt a folyamatot, amit Isten országának a törvényszerűsége tár elénk, hogy aki rátalál erre a kincsre, azt már olyan határtalan öröm fogja, hogy nem számít semmi más. Csak ez a drága gyöngy, csak ez a földbe rejtett kincs. És ezért adja el mindenét, cseppet se bánva, hiszen a legfontosabb lehet így az övé. Isten országát abban is jellemzik a példázatok, hogy hétköznapi szem számára zajlik minden, ami nem vesz észre semmit, és a hétköznapi élet dolgaiban rejtve botlik bele ez a földműves. De ilyen értelemben a kereskedő is, hiszen ő a munkáját végzi a tekintetben épp úgy, mint a földműves, és közben találkozik a gyöngyel. Tehát van benne ugyan számára egy kitartó keresés is, de mégiscsak mondhatjuk, idézőjelben a szerencséjének köszönhetik azt, hogy megtalálják a kincset. És ilyen értelemben mindegy, hogy valakinek eszeágában nincs Istennel törődni, vagy egész életében keresi a nagy igazságot, végső soron mégiscsak a kincs találja meg őt, és nem ő a kincset. És a más az indítatás és a háttér, de akkor is tulajdonképpen hasonlót fogalmaz meg a költő Adinak az Úr érkezése című versében. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma igaz öleléssel. Nem jött szép tüzes nappalom, de háborús éjjel. És megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt a fényes, nagyszerűt mindörökre látom. És végül figyeljünk arra is, hogy mi történik, ha már megtaláltuk a kincset. Hát először is szükséges az, hogy felbecsüljük az értékét, hogy észrevegyük, hogy ez valóban kincs. Nem valamiféle ózsdi kacat, ami csak zavar a szántásban, és nem is valami bizsú, amit lehetne ugyan ékszerre tenni, de nem sokat ér. Tehát a legelső, hogy felbecsüljük Isten országának az értékét. Hogy tudjuk róla, hogy ez valóban mindennél értékesebb. És másodszor pedig úgy kell megragadni, hogy akár mindenünk rámenjen, de az a miénk legyen. És bizony sokan itt akadnak el. Lehet, hogy érezzük Isten országa drágaságát, lehet, hogy tisztában vagyunk a mérhetetlen értékével is, mégsem vagyunk eléggé tisztában, és mégsem érezzük eléggé ahhoz, hogy meghozzuk a szükséges döntést, és megtegyük a szükséges lépést, és sokan bizony nem akarnak másról sem lemondani, mindent meg akarnak tartani. Mint egy Isten is, Istent is csak szeretnék betenni a kincsek közé a vitrínbe, sok más mellé, és nem értik, hogy hát ezért mindent oda kellene adni. És így nem is lesz az övék valójában. Hiszen mondjuk a példázatot ilyen irányba gondolva jön a föld gazdája, és kéri a jogos jussát, hiszen a tulajdonosé mindaz, ami a földben van az akkori szokások szerint. Nem a megtalálóé. Bár ez tulajdonképpen ma is hasonlóan van. És hát nevetne a másik kereskedő is a példázatban, aki mutatja a gyöngyöt, és ha nem hajlandó mindent odaadni a példázatbeli kereskedő, akkor csak azt mondja, hát akkor ez nem lesz a tiéd. Nem akadunk tehát el sokszor itt is mi magunk, hogy mennyi érvet hallani, hogy ki miért nem ér rá, hogy a gyülekezeti életben részt vegyen, nem ér rá arra, hogy Isten igéjét rendszeresen és kitartóan tanulmányozza, mint megfeszítve dolgozik például a földműves, és kitartóan keres a kereskedő. De példázat fényében válik világossá, hogy az, ami az emberi elménk számára talán érthető és megfelelő indok, az miért lesz mégis kifogás Isten szemében. Hiszen hogyan lehetséges az, hogy a legfontosabbra nincs időnk sose? Hogyan lehetséges, hogy a legnagyobb kincsre sajnáljuk odaadni mindenünket, sőt nem, hogy mindenünket, de hát még a fillérjeinket is? Jézus példázata segít számunkra, hogy előre haladjunk a helyes értékrend felismerésének útján. És persze logikus lenne akkor most a felszólítás, hogy adj oda mindent, hogy birtokold a kincset. Csak hogy Jézus nem törvényt hirdet, nem parancsolatot ad, hogy tessék így tenni, hanem evangéliumot hirdet. Nem arról beszél, hogy mit kell tenni, hanem egyszerűen arról beszél, hogy milyen érték van Isten országában. Még a földművesnél is csak közli, hogy hát örömmel odaad minden, de nem azt mondja, hogy tegyetek ti is így. És a kereskedőnél is csak azt olvassuk, hogy minden pénzét tesz, hogy megvegye azt az egyet. De nem szólít fel rá. És én sem akarom mondani senkinek, hogy mostantól tegye első helyre életében a mennyek országát, és rendezze át az életét ennek fényében. Nem mondom, mert nagyon jól tudom, hogy pusztán attól, hogy ezt mondom, még senkiben nem indul meg az önkéntes elhatározás. Ha valaki csak azért próbálna ezt megtenni, mert én mondtam, vagy akár azért, mert Jézus mondta, hát úgy vélem, hogy az csak fogcsikorgatás szülne az életében. Nem javaslok hát ilyet, hanem inkább kívánok. Kívánom, hogy minél többen ismerjük fel, hogy mekkora érték is a mennyek országa. Mert ha ide eljut valaki, akkor már nem is kell biztatni. Akkor már önszántából nagy örömmel rejti vissza a kincset, megvásárolja a földet, és amikor már a sajátja lesz, akkor ássa újra elő a legnagyobbat, ami a miénk lehet. És aki felismeri ezt az isteni értékrendet, az már nem fogja sajnálni egész Kalmár vagyonát odaadni az egyetlen egy gyöngyért. Ámen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy országod felmérhetetlen értékű kincs, melynek öröméért érdemes mindenünket odaadni. Olyan drága gyöngy, melynek megvásárlásáért érdemes minden pénzét tenni. Nyisd meg szemünket, hogy észrevegyük a rejtett kincset. Segíts meg, hogy rátaláljunk a drága gyöngyre. Adj erőt, hogy felismerve országod páratlan voltát, legyen bátorságunk eladni mindent, hogy ezt az egyet megvásárolhassuk. Amen.